Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai istentiszteleti alkalmon azt a kérdést vizsgálnánk meg egy szempontból, hogy mi következik abból, ha mi Krisztust elfogadjuk, befogadjuk a mi szívünkbe. Mi jellemzi annak az embernek az életét, és milyenné válik? Lapozzuk fel Zsidókhoz írt levél 4. fejezetét. Zsidókhoz írt levél 4. fejezetében útmutatást találunk arra, hogy hogyan is folytatódhat a hívő ember élete, hogyan valósulhat meg az, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy a Jézus élete legyen látható a mi halandó testünkben. Zsidókhoz írt levél 4. fejezetében a 14. verstől, tehát Zsidó 4.14-től olvassuk, az 5. fejezet 1.-2. verséig. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Mert minden főpap emberek közül választatván emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és tévejögőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal. A hitéletünknek két pillére van. A 10 parancsolat így fogalmazza meg, hogy szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és talán ezután következik a még nehezebb. És szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Azt sem nagyon tudjuk mi magunktól, ha a Biblia nem tanítana bennünket, hogy mit jelent szeretni az Istent. De hogy hogyan szeressük egymást. Ugye azt mondta Jézus, hogy erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Hogyan valósulhat meg ez a gyakorlatban? Hogyan valósulhat meg, hogy az Istent szívből szeretjük folyamatosan? És hogyan valósulhat meg az egymás iránti szeretet? A 14. versben azzal kezdtük, hogy nekünk olyan nagy főpapunk van, aki itt élt a földön, élte a mi földi életünket, a földi küzdelmes életet. Azt olvastuk, hogy mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, és aztán a kereszt áldozat után Jézus áthatolt az egeken, az atyához, az atya jobbjára ülhetett. Ő az Istennek fia. Azt mondja az ige, hogy ez legyen a mi vallásunk, a mi hitvallásunk. És azt olvassuk Jézus Krisztusról, hogy nekünk azért lehet teljes bizalmunk Jézus iránt, mert egyébként nagyon könnyen bizalmatlanok vagyunk az Istennel szemben, de Isten mindent megtett, hogy ez a bizalom helyreálljon, mert mi el tudjuk hinni azt, mivel Jézus emberként élt a földön, hogy meg tud érteni bennünket, meg tud indulni a mi gyarlóságainkon, a mi megpróbáltatásaink idején, és ezért azt mondja az ige, hogy számunkra az Isten felé a szeretetnek a kifejeződése a bizalom. Hiába mondom azt, hogy én szeretem az Istent, ha nem bízom benne. És ezért mondja, hogy ha minden alapunk megvan arra, hogy mi bízzunk az Istenben, itt nem azt mondja, hogy szeressük az Istent, hanem azt mondja, járuljunk hozzá bizodalommal. Járuljunk oda a kegyelem királyi székéhez, bízzunk abban, hogy Jézus meg tud érteni bennünket, bízzunk abban, hogyha mi odajárulunk a kegyelem királyi székéhez, akkor mi irgalmat nyerünk, kegyelmet találunk, és nem csak a múltra nézve, mert sokszor a múltra nézve igényeljük, hogy hát Istenünk, nem sikerült, most légy irgalmas, légy kegyelmes, bocsáss meg, hanem a jelenre és a jövőre nézve is. Illetve elsősorban a jelenre és a jövőre nézve gyakoroljuk Isten felé ezt a bizalmat, hogy elhiggyük, hogy ahogyan Isten meg tudta segíteni Jézus Krisztust a földi életében, úgy tud majd megsegíteni bennünket is, hogy megálljunk a hitben, hogy a szeretet legyen a jellemzője az életünknek, hogy alkalmas időben, a szükség idején mi segítséget nyerjünk az Istentől. És ezután visszaidézi még az 5. fejezet azt, hogy Jézus Krisztusnak az előképe a földi papok, a főpap volt, aki jelképezte, képviselte majd az eljövendő, megváltót, a messiást, és ugye a főpap azért mutatott be áldozatot magáért is, mert ő nem olyan volt, mint Jézus Krisztus, aki bűnnel nem azonosult soha. És a 2. vers gondolatát szeretném, ha a mai alkalommal megvizsgálnánk. Azt mondja, hogy a földi főpap, de még inkább a mi megváltó Jézus Krisztusunk, képes együtt érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal. Ugye a főpap azért, mert minden ember vétkezett, a papok is, a főpap is vétkezett, Jézus pedig az emberi természete által volt körülvéve a megkísérthetőséggel, ugye azt olvastuk, megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, tehát ugyanolyan küzdelmeken ment keresztül az atyával való kapcsolatában, aminek ékes bizonysága a Gecsemáné kerti küzdelem, illetve a velünk való kapcsolatában, amikor el kellett bennünket szenvedni, illetve hát annak a kornak az embereit, de ma bennünket, és Jézusra mindig az volt a jellemző, hogy elszenvedte az embert szeretetben. Ennek pedig azt mondja itt az ige, hogy van egy alapvető lelki háttere. Ez a lelki háttér pedig, hogy képes volt együtt érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel. Ugye két csoportról beszél az ige. A tudatlan az, aki tudatlan. Nem ismeri, nem tudja, mit, hogyan kellene tenni. A tévejgő a másik csoport, aki noha tudja, mégsem úgy teszi. Tehát mind a két csoporttal együtt érez. Ugye a Biblia máshol fogalmaz így, hogy a pogányok, meg a zsidók, a vallásos hívő emberek, illetve a vallástalanok, és többféleképpen behelyettesíthetjük. De mindenképpen ezt a képességet kell megszereznünk, elnyernünk az Istentől, hogy képesek legyünk együtt érezni bárkivel. Akár tudatlan valaki, akár tévejgő. Hadd kérdezelek meg benneteket, és most várnám is a választ. Mit jelent ez a szó, hogy együttérzés? Mit jelent az együttérzés?
Hát, ha látjuk rajta, akkor segítünk rajta, önzetlenül, és őszintesen.
Igen. Ugye ez már a következmény. Ez együttérzésnek a
követ. Hát nálam megpróbálom megosztani.
Így
meg
van.
Segíteni rajta, valami ilyesmit jönnek.
Együttérzés.
Hogy átérezzük. Átérezzük a helyzetét, ami a helyzetben van. Tehát ha látjuk rajta, hogy rossz helyzetben van, akkor megpróbálunk segíteni neki. És átérezzük azt, hogy hogy neki most valami fáj, vagy mindig megkérdezzük, hogy miben segíthetünk, hogy enyhítsük a fájdalmat.
Igen. Sőt, a Biblia még azt is megfogalmazza, még az örülőkkel is érezzünk együtt, mert örülni se jó egyedül, meg bánkodni se. Azt mondja az ige, örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírokkal. Együttérzés. Belehelyezem magam szinte az ő állapotába, helyzetébe, és átérzem azt, hogy neki most mire lenne szüksége, mi lenne az igazi segítség, a vigasztalás, a bátorítás. Tudatlanok, tévejgők, mindegy, hogy ki. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bárki a világon, akár vallásos, akár nem vallásos, akár idézőjeben jó ember, akár éli a maga lázadó, bűnös életét. Mi az ellentéte az együttérzésnek? Mi az, ami nem együttérzés? Milyenek az emberek?
Közömbös.
Tessé?
Közömbös.
Közömbös. Aztán ellenszenves a másik.
Gonosz.
Elutasító.
Elutasító, közömbös. Aztán még, ha látjuk a másikat, a másik helyzetét, milyen gondolatok...
Kárörvendő.
Akár még kárörvendő is lehet.
Igen.
Aztán még, mi az, ami nagyon-nagyon jellemző tud lenni az emberre, amikor a másikat látja, és...
Szeretetlen.
Ítélkező, kárhoztató, a magyar...
Ugye? Meg ott elhangzott az irigység, az örömben,
így van. Igen. Köszönöm szépen. Ugye még a közmondásunk is azt mondja, hogy legszebb öröm...
A kár
öröm. A kárhoztató, ítélkező lelkület, a szeretetlen magatartás. Tehát ez mind-mind jellemző lehet. Ha nincs együttérzés, akkor vagy közömbösség van, ugye, ahogy el is hangzott, vagy pedig ez a szeret előítélet. Igen, tehát sokféle más magatartás környékezheti meg az embert a szeretettel szemben. Most azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy miért tudott Jézus együttérző lenni? Mit gondoltok? Miért tudott Jézus együttérző lenni? Együttérző volt Jézus? Bocsánat, ez az első kérdés.
Igen.
Mindig,
igen.
Minden körülmények között. Miért?
Azért tudott együttérző lenni, mert tudta, hogy az Atya minden helyzetben ott van vele, és segít neki.
Nagyon jó. Nagyon jó, és nagyon jól megfogtad a lényegét ennek. Olvassuk is el az 5. fejezetből. Tehát Jézus igényelte az együttérzést a mennyei atyától, és a mennyei atyától meg is kapta mindig az együttérzést és a segítséget. Az 5. fejezetben, a 7. verstől, ha olvassuk az igét, azt mondja, tehát még tovább viszi a gondolatot, azt mondja, hogy Jézus Krisztus az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki a mennyei atyához, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Ugye itt elmondja a Szentírás azt, hogy Jézus milyen küzdelmeken ment keresztül a földi életében. Nekem most fáj a fogam, ki érez együtt velem? Ugye, akinek már fájt a foga, az tudja, mit jelent.
Igen.
De Jézus, amikor a Földön élt, volt olyan megpróbáltatás, amit ne ismert volna saját tapasztalatból? Ugye azt olvastuk, mindenekben megkísértetett, hozzánk hasonlóan. És ezért tud megérteni bennünket, mert ő ismeri a nehézségnek a visszahúzó erejét. A nehézség gyengíti az embert, vagy csügged, vagy szomorkodik, vagy méltatlankodik, vagy zúgolódik,
vagy bánatos.
Tehát sokféle hatást ki tud váltani az emberből a nehézség.
Vagy
nyugtalan lesz. Így van, elveszíti a békességét. És itt azt olvastuk, hogy Jézus az ő földi életében könyörgött az atyához, amikor jött a nehézség. Könyörgött, esedezett. Ő megtapasztalta azt, hogy nem könnyen jön a lelki béke, nem könnyen jön a megnyugvás, nem könnyen jön az, hogy mindenre egy pillanat alatt megoldást találunk. Az élet tele van küzdelemmel. Tapasztaljátok? És segítségre van, ugye? És kapunk segítséget? Mindig azt a segítséget kapjuk meg, amit szeretnénk? Ugye, nem mindig. Ez a következő próba, hogy kérjük az Istent, hogy segítsen rajtunk, aztán nem úgy segít. Mi kérnénk, hogy egy nehézséget vegyen el, Isten meg azt üzeni, hogy nem veszem el, meghagyom, erőt adok hozzá.
Próba elé állít.
És azt olvastuk, hogy ez tanulási folyamat. Az egész földi életünkben tanuljuk azt, hogy hogyan lehetünk közösségben az Istennel, hogyan szerethetjük az Istent, hogyan fogadhatjuk el az élet nehézségeit, megpróbáltatásait, hogyan tudjuk elszenvedni egymást szeretetben. Akkor is, amikor talán a másik nem szimpatikus, vagy irritáló a magatartása, mert előfordulnak ilyenek. De gondoljunk arra, hogy lehet, hogy mi is irritálunk másokat. Észre se vesszük talán. Tehát Jézus azért tudott igazán megindulni, igazán együtt érezni, mert ismerte a földi élet küzdelmét. Ismerte azt, hogy nem olyan varázsütésre, hát én nem akarok haragudni, akkor nem haragszom. Nem így oldódik meg, hanem könyörgök, hogy Istenem, vedd el tőlem ezt az érzést, szabadíts meg tőle, gyógyíts ki ebből. Könyörgés, esedezés, azt mondja, hogy erős kiáltás, sőt, könyhullatás, sírás közben kérte a mennyei atyától, hogy segítse meg őt, hogy az Isten terve Jézus életében megvalósulhasson. Egy példát szeretnék idézni János evangéliumából. Tehát János evangélium a 21. fejezetét lapozzuk fel, hogy az együttérző szeretet hogyan keresi a másikat. Tehát János evangélium a 21. fejezetében, ugye Jézus meghalt, feltámadt, találkozott már a tanítványokkal, még itt volt, időnként megjelent nekik, de már nem volt állandóan velük. És így olvassuk, ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig ekképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából való, és az Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondanékik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondának néki, elmegyünk mi is te veled. Elmenének, és azonnal a hajóba szállának, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledék, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Felelének, nincsen. Ő pedig mondta nékik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeret, Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallja, hogy ott van az Úr, magára vevi az ingét, mert mezítelen volt, és beveti magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 sínnyire, és vonszák a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondanékik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszáll a Simon Péter, és kivonja a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, nem szakadozik a háló. Mondanékik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem meri tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel hogy tudják, hogy az Úr ő. Oda méne azért Jézus, s vevi a kenyeret, és adá nékik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból. Kedves gyülekezet, tehát ahogy bevezetőben mondtam is, Jézus feltámadt, de nem volt állandóan a tanítványokkal. Ez a harmadik megjelenése, amikor megjelent a tanítványoknak. Hát a tanítványok Jézus nélkül kellett, hogy éljék az életüket. És kellett, hogy gondolkodjanak a jövőn. Ugye nem volt munkájuk, családjaik voltak, gyermekeik. És Jézus mivel bízta meg őket? Milyen halászattal? Azt mondta, hogy embereket fogtok halászni. Ami azt jelentette, hogy az evangéliumot fogjátok hirdetni. Ezentúl nem halászok lesztek, hogy halat fogjatok, hanem emberekért fogtok munkálkodni. De hát hogyan tovább? Teljes bizonytalanságban voltak, és valahogy úgy elképzelhetjük, hogy együtt voltak ezek a tanítványok, de talán nem volt mit enniük. Talán nem volt mit adni a családjuknak, a gyermekeiknek. Hát gondoskodni kell a szeretteikről, meg mit csináljanak, hogyan tovább. Amikor valaki bizonytalanságban van, könnyű okosan megmondani, hogy mit kell csinálni, és mit nem kell csinálni.
Nem könnyű.
Ugye? De így kiosztani. A kiosztás szintjén. Ez a dolgod, az nem a dolgod, így csináld, úgy csináld. Mi volt az alapvető problémájuk ezeknek a tanítványoknak a leírás alapján? Éhesek voltak. És hát, mivel nem volt mit enniük, elmentek halászni, és hány halat fogtak? Egy darabot se. Egész éjjel hiába fáradtak, semmi eredmény nem lett. És erre már hajnalodott, reggel volt, megjelenik Jézus, ők nem ismerték meg, mert Jézus emberi alakban jelent meg számukra, és rájuk kérdez, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok? Kényes kérdés? Épp nincs semmi. És azt mondják, hogy nincs. Ez milyen érzést kelthetett a tanítványokban? Hát egy kicsit talán szégyenérzet, egy kis talán keserűség. Egész éjjel dolgoztunk, nem tudunk hazavinni semmit. Se eladni nem tudunk belőle.
Eredmény nélkül.
Hogyan tovább? Tehát a problémájuk csak fokozódott. Mert ugye a problémájuk az volt, hogy hát, nincs mit enni, elmegyünk halászni, nincs mit hazavinni, és erre Jézus még rá is kérdez, hogy van ennivalótok? És azt mondják, hogy nincsen. És akkor Jézus ugye adja a tanácsot, egész éjjel haláztak, nem fogtak semmit, gondolom kipróbálták körbe, mentek jobbra-balra, mindent kipróbáltak, és nem fogtak semmit. És Jézus azt mondja nekik, hogy vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Amikor valaki elfárad, elcsügged, könnyen azt mondja, hogy mindent megpróbáltam, nem érdemes. Könnyű ezt mondani? Most még egyszer.
Könnyű ezt mondani.
De a tanítványok azért már tanultak Jézustól. Mert Jézus azt mondta, hogy vessétek a hálót a hajónak jobb oldalra felül, és találtok. Ebben ígéret volt. És hát megpróbálták. Mint az a munkanélküli, aki már százszor próbálta, hogy munkahelyet szerezzen, de nem érdemes, nem megyek el a 101. helyre. Ugye? Könnyű föladni, hogy nincs értelme. És a tanítványok a hálót kivetették, tele lett, nem bírták kivonni se szinte, és akkor János az, aki megismeri Jézust, és azt mondja rögtön Péternek, hogy Péter, az Úr van ott. És Péternek milyen lehetett a lelki állapota? Mit tett Péter? Jézus kereszt áldozata elől? Megtagadta, átkozódva, esküdözve, hogy én nem is ismerem. Szerette Péter Jézust? Nagyon szerette. Igen. És Péter most fölveszi magára az ingét, ugye a halászathoz levetették a felső ruhájukat, és beveti magát a tengerbe, pedig már nem messze vannak a parttól, de a szeretete űzi, hajtja, hogy minél előbb ott lenni Jézusnál. És az együttérző szeretet. Miket mondhatott volna Jézus ezeknek a tanítványoknak? Miket mondhatott volna? Halásztok? A tengeren? Én nem küldtelek benneteket a tengerre. Én az emberek közé küldtelek benneteket, mondhatta volna Jézus. Megkérdezhette volna még egyszer, éhesek vagytok? Nincs semmitek? Akarta őket kárhoztatni? Akarta ők ezt újra nehéz helyzetbe hozni? Mert hogy azt kelljen mondani, hogy nincs, nem tudunk adni semmit, mert magunknak sincs.
Nem akartam.
Hol kereste meg ezeket az embereket Jézus? Ott van a 9. versben. Parázs volt ott, azon felül hal és kenyér. Aztán Jézus mondta még, hogy hozzatok azokból is, amiket most fogtatok, mert Jézus jelezni akarta, hogy én adok a ti munkátokat is hozzátok ide, azt is tőlem kaptátok. És aztán Jézus az együttérzésében azt mondta nektek, hogy nagy értek, ebédeljetek. Együttérző szeretet? Mennyi kárhoztatás lehetett volna Jézus magatartásában? Hát így nem bírtatok vigyázni? Hát így nem tudtátok kívánni, hogy újra megjelenek? Miért nem kértetek? Hiszen tanítottalak benneteket, kérjetek, adatik, keressetek, találtok, zörgessetek, megnyittatik. Vannak dolgok, vannak élethelyzetek, amikor nem a sok beszédre van szükség, hanem a segítségnyújtásra. Mert épp elég nehéz helyzetben van az a másik ember. És Jézus ott kereste meg őket, ahol voltak, a szükségletük szintjén, hogy biztosítsa őket arról, hogy ha rábízzák magukat Istenre, kenyerük és vízük soha el nem fogy. Mindig meg fogják kapni. És ezek a fáradt, elkeseredett, éhes, csalódott emberek, mert csalódottak lehettek egész éjszakai halászat után, hogy semmit sem fogtak. Újra és újra csalódás, amikor a hálót bevetették, kivonták. Ezeknek a csalódott embereknek asztalt terített, és megvendégelte őket. Az együttérző szeretetnek a bizonysága. És csak úgy gondolatban föllapozzuk, Lukács evangélium a 15. fejezetét, ami az elveszett jó, az elveszett drakma és az elveszett fiúk története. A pásztor és a bárány. Emlékeztek, az este olvastuk ezt a történetet, elkezdtük? Most egy kicsit ezeket a gondolatokat vesszük át, hogy a jó pásztor, ha elveszik egy bárány, ki a bárány, mit mondtunk? Ki a bárány? Mi vagyunk. Én vagyok. Én vagyok az egyik. Mindnyájan mondhatjuk ezt, hogy én vagyok az egyik, a többi meg ti vagytok. És amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, hogy hát melyik ember az, hogyha elveszik egy bárány? Mit lehetett volna mondani a bárányoknak? Hát miért nem figyeltetek? Miért hagytátok ott a többieket?
Vagy ne szóródjatok szét.
És akkor mit tesz a pásztor? Azt mondja, 99 jó helyen van, ők figyelnek egymásra, én elmegyek, hogy megkeressem. És amikor elment és megtalálta, mit mondott ennek a báránynak? Hangosan?
Semmit.
Semmit nem mondott neki. Vagy lehet, hogy mondta, hogy itt vagyok, jövök. És amikor odaért, akkor, na, gyere csak ki, kiselgítlek a tüskéből, aztán irány vissza, tűnés haza. Ugye tudunk mi keményen fogalmazni. Miért kóboroltál el? Hol vagy? Hát nem itt a helyed. Gyermeknevelésben is, de az egymással való kapcsolatban is. Mennyire fontos az együttérző szeretet. Mert már megszenvedte azt, hogy nem talál vissza. Most már a megbékélésre, a megnyugvásra van szüksége. Felveti a vállára, visszaviszi, ha megtalálta, ha engedjük, hogy megtaláljon bennünket Krisztus. És örül. Örül. Nem ítélkezik, nem kárhoztat, nem közömbös. A szeretet örül, hogy megvan a másik, mert együtt érez. Az együttérző szeretet örül, és nem bántja a másikat. Aztán az elveszett drakma, elgurul egy pénz, a 10 pénzből, ott is az asszony kisöpri a házat, és ha megtalálja végre, mert kitartóan keresi, akkor az asszony is örül, hogy megvan, és azt mondja, összehívja az ő asszonybarátait, hogy ne csak egyedül örüljek, örüljetek én velem, mert elvesztettem, megtaláltam. Az együttérző szeretet az örömét még másokkal is megosztja. Hogy ez a drachma, ez a jó, elveszett, de megtaláltatott. Most itt van. És hát azért is mondtam, hogy az elveszett fiúk. Mert ugye az egyik fiú elment. Azt mondta, hogy atyám ad ki a rámeső részt a vagyomból. Elment, kipróbálta a szabadságot. És mindenét eltékozolta.
A tékozló
fiú. Én elveszett fiúnak nevezem. Eltékozol, de elveszett. És aztán, amikor már semmije sem volt ennek a tékozló fiúnak, amikor már...
Hát igen, amikor már a disznó, vagy a manacsok ételét ettem.
Igen, amikor már moslékból se kapott. Abból se kapott már. És amikor jött visszafele, mert eltökélte a szívében, hogy visszamegyek az én atyámhoz, mert ott a béresnek is jobb sora van, mint nekem itt. Hogy fogadta az apa a fiát? Kint állt a kapuban. Már messziről meglátta. Na végre, mi volt a kezében? Bot, hogy beterelje? Vagy elverje? Átölelni a másikat hogy lehet? ha semmi nincs a kezünkben. Nem akarunk igazságot osztani.
Kitárta a kezét is.
Elébe futott, átölelte, megcsókolta, nem bottal várta.
Szeretettel.
Szeretettel. Mm. És aztán így olvassuk, hogy megesett rajta a szíve. Nem, itt nem azt mondja, hogy együtt érez, megesett rajta a szíve. Az együttérzés ennyire mély volt. Bele tudta helyezni magát a fiúnak a helyzetébe. Szégyen szemre jön vissza. Üresen, koszosan, piszkosan, éhesen, tönkremenve. Mi segíthet rajta? Mi gyógyítja? Csak a visszafogadó szeretet. És aztán otthon leveszik róla azt a szennyes ruhát, megfürdetik, kap tiszta ruhát, gyűrűt az ujjára, sarut a lábaira, és megint az öröm. Levágják a hízlaltókot, mert ez az én fiam. Elveszett, megtaláltatott. Hát örüljünk! Az együttérző szeretetnek ez a lelkülete az atyában. Milyen nagy tanítás számunkra. És az idősebb fiú, amikor hallja, hogy itt valami nagy öröm van, ő meg nem is tud róla. Ugyan minek örülnek? Nem megy be, beküld egy szolgát, nézze meg, hogy mi van ott bent. Mert nem akar együtt örülni. Mert ott van benne a fenntartás, hogy talán a sértődés is. Ünnep készült, és engem nem vontak be az ünnep készülődésébe? És amikor megtudja, hogy a testvére jött, meg azt ünneplik, na akkor meg végképp nem megy be. És mit tesz az atya? Az együttérző szeretet ott hagyja az ünnepet. Ők most már jó helyen vannak. Ők a 99. Kimegy az elveszett után. Mert együtt érez vele. Együtt érez a háborgásával, a méltatlankodásával, a zúgolódásával. Hogy az idősebb fiú azt gondolja, ez micsoda igazságtalanság. Hogy most ennek a tékozlónak, aki elverte a vagyont, ki tudja mekkorát, és hazajött. Koszosan, rongyosan, csak magát tudta hozni.
Hát nem becsülte sokra a testvérét.
Nem becsülte sokra. De nem érzett vele együtt.
Igen.
Nem szerette. És az atya olyan szeretettel beszél vele, hogy fiam, te mindenkor én velem vagy. Mindenem a tiéd. Neked is vigadnod és örülnöd kellene hát. Mert ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kedves gyülekezet, a történet nincs befejezve. Nincs odaírva, hogy az idősebb fiú bement, vagy nem. Mert kétesélyes a dolog. Dönthetünk jól, az együttérző szeretet szintjén, és dönthetünk rosszul is. Elutasítva a szeretetnek ezt a hívogató, kedves magatartását. János evangélium a 3. fejezetének a 16. verse azt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Zsidókhoz írt levél 10. fejezetét lapozzuk fel, befejezésül. Zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, most visszatérünk Jézushoz. Hol van most Jézus? Igen. És milyen helység van a mennyben? Egy helyiség, Milyen helyiség?
Király.
Egy templom. Egy templom, amit úgy hívnak, hogy a szentély, de hát az a templom. Ott van ebben a templomban Jézus.
Van egy széke.
Királyi szék. Igen, sőt nem egy királyi szék van, mert van az atya királyi széke, van Jézus királyi széke, és még van sok-sok királyi szék, ahova majd azok ülnek, akik győznek. A 19. verstől így olvassuk, mivel hogy azért atyám fiai, bizodalmunk van a mennyei szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, és lévén nagy papunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, és testük megvan mosva tiszta vízzel. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás véget. Azt mondja el ez az ige szakasz, hogy mi járulhatunk az Isten színe elé. Hogyan járulhatunk Isten színe elé, aki ott van a mennyei templomban? Hogyan mehetünk oda? Űrhajóval? Ha nem? Hogyan mehetünk? Azt mondja, járuljunk oda. Hogyan? Imádsággal, lélekben, imádsággal. Hitáltal, ha imádkozunk, ha beszélgetünk Jézus Krisztussal, a Szentlélek vezetésével, akkor ha olvassuk az ígét, igen, ezek mind-mind, és különösen minek van nagyon nagy szerepe abban, hogy oda járuljunk. Mire kell emlékezni Jézus életéből? Jézus élet... Igen, de melyik? A keresztáldozatra, így van. Tehát, ha a keresztáldozatára emlékezünk, ez az az út, hogy nála megbocsátást nyerünk, kegyelmet találunk, imádkozunk, kérjük a Szentlélek segítségét, és azt mondja, hogy igaz szívvel járuljunk hozzá, hitnek teljességével. Ne legyen rossz a lelkiismeretünk. Mert hát azt mondja, hogy megmosott bennünket tiszta vízzel az Isten, ugye ez a keresztségnek, a szövetségkötésnek a jelképe, ugye tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Mire tett ígéretet Isten nekünk?
Arra, hogy megvált minket, hogy,
igen.
Hogy vele lehetünk a mennyországban.
Így van. De milyen úton juthatunk el arra, hogy a megváltás az kiteljesedjen az életünkben?
Örök élet?
Igen. De mi az út, hogy elnyerhessük az örök életet? Elég nekünk az Istent szeretni?
Nem.
Elég nekünk imádkozni, énekelni, Bibliát olvasni, és Isten megadja az örök életet? Mi kell még? Ha azt mondjuk, hogy szeretjük az Istent, akkor...
Beszélni róla is.
Kit szeressünk még?
A fele barátaink.
Így olvastuk, és ügyeljünk egymásra. Legyünk együttérzőek, szeretetteljesek. Ügyeljünk a szeretetre, és a jó cselekedetekre való felbuzdulás véget. Aztán, ha még tovább lapozunk, azt olvassuk a 32. verstől. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben minek utána megvilágosítattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki, midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek. Vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. A foglyokkal is együtt szenvedtetek. És nem a földihez ragaszkodtatok, hanem a mennyeihez. Kedves gyülekezet, a Jóisten segítsen bennünket, hogy ügyeljünk egymásra. Hogyha ez megvalósul az életünkben, akkor ha tudatlan az a másik ember, ha tévejgő, az együttérző szeretet tud csak segíteni a másikon. Ha együtt tudunk érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel. Ha Jézusnak az emberekhez való viszonyát szemléljük, és engedjük, hogy bennünk is kimunkálja azt, hogy ott keressük meg az embereket, ahol vannak, annál a problémánál, annál a nehézségnél. Ne nagy okosakat mondjunk, amikor a másik esetleg éhes. Ne azt mondjuk, hogy örülj, amikor éppen sír. Segítsen bennünket Isten, tanítson erre az együttérző szeretetre, mert ez a Jézus követése. Amen. Jó Istenünk, végtelenül hálás a mi szívünk, és köszönjük szépen, hogy Te együttérző vagy velünk, hogy Te azt ígéred, hogy mint segítő állandóan ott vagy mellettünk. Istenünk, nem csak a mozgássérülteknek van szükségük segítőre, hanem mindnyájunknak, nekünk is. A Te segítségedre van szükségünk. Mert Te vagy az igazi megoldást hozó. Te mutatod az utat, drága megváltónk. Tőled tanulhatunk mindent, és tőled vehetünk. Taníts bennünket szeretni, teljesen, tiszta szívből. Segíts, hogy a Te áldó jelenléted kiűzzön a szívünkből minden helytelen gondolatot, helytelen indulatot. Tisztíts meg és szentelj meg bennünket, hogy úgy tudjunk szeretni Téged, hogy betölthess bennünket a Te szereteteddel, hogy egymás iránt is együttérzőek, segítőkészek legyünk, hogy ne legyen a lelkünkben kárhoztató gondolat, ítélkezés. Tudjuk megérteni egymást, és tudjuk egymást ott megkeresni, ahol van. És az ő saját problémájára akarjunk választ adni. Istenünk, tudod, látod életünket. Nem mindig sikerül ez nekünk. De Te azt mondod, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. Mert nyomorúság az, amikor nem tudunk együttérzőek lenni. Segíts, hogy oda meneküljünk hozzád. Jött a Te szent közelségedben, tudj átformálni. Tudj betölteni bennünket a Te isteni szereteted gondolatával, érzésével. Tudj bennünket megszentelni. Kérünk, áld meg így a szombatnapunk további részét is, hogy együttérzőek legyünk egymás iránt, hogy valódi segítséget nyújtsunk egymásnak. Tarts meg bennünket, kérve kérünk, és add meg azt a nagy-nagy ajándékot, hogy itt a földön veled járva, majd a Te dicső, bűntelen világodban is ott lehessünk. Köszönjük az ígéretet, hogy aki elkezdte bennünk a jót, megcselekszi. Segíts, hogy tudjunk úgy együttműködni veled, hogy ott lehessünk nálad kegyelemből. Amen.